Emlékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kezdjük a 275. dicséret első versének az eléneklésével istentiszteletünket. A 275. dicséret első verse így kezdődik: az Úr Isten az én reménységem. Helyünket elfoglalva énekeljük tovább ezt az éneket, a második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik: benne élek, haláltól nem félek. A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, Ézsaiás könyve 40. részéből, a 27. verstől a rész végéig. Miért mondod, Jákob, és szólsz eképpen, Izrael? Elvejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad é, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk, Istenünk, köszönjük, hogy így szólíthatunk téged atyánknak, mert az Úr Jézus Krisztusban így mutattad meg magadat nekünk, mint aki mindenek fölött és mindenkinél jobban szeretsz bennünket. Urunk, még amikor megszólítunk is téged, a mi imádságaink olyan gyarlóak, olyan méltatlanok hozzád, mennek és földnek Urához. Köszönjük, hogy te mégis meghallod azokat. Meghallgatod akkor is, hogyha nem akkor és nem úgy válaszolsz, mint ahogy mi szeretnénk. Urunk, megvalljuk, hogy a te előtted való megállásunkban sok minden terhel bennünket. Megvalljuk neked bűneinket. Sokféle bűnünket, vétkünket, amelyel az elmúlt héten is téged megszomorítottunk. Panaszainkat, amelyeket neked mondtunk, és amelyel másokat hiába terheltünk. Bocsásd meg nekünk kitörő indulatainkat, amiket szerettünk volna meg nem történté tenni, és szerettük volna a szavainkat ki nem mondottá tenni, de már nem lehetett. Bocsásd meg, amikor megbántottuk azokat is, akiket a legjobban szeretünk. Bocsásd meg, Urunk, hogy bennünket is sokszor elvakít ennek a világnak sok kívánsága, kínálata. Bocsásd meg, hogy elbuktunk sokféle kísértésben. Urunk, köszönjük, hogy bűneinkkel is hozzád jöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te mégis gyermekeidnek vállalsz, mondasz bennünket, és találkozni akarsz velünk. Találkozni akarsz velünk e mai istentiszteleten is. Kérünk, hogy oldozz fel bennünket, erősíts bennünket, mutasd meg nekünk az utat, amelyen a te áldásodat várhatjuk, tapasztalhatjuk. Kérünk, hogy a te lelkeddel légy itt most közöttünk. Amen. ige hirdetésre készülve a 162. dicséretnek énekeljük 7. versét. Hallgassátok meg, testvérek, azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni köztetek. Pál apostolnak Timóteushoz írt 2. levele 1. részének 7. verséből. A Timóteushoz írt 2. levél 1. részének 7. versét olvasom. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét. Eddig Isten igéje. Erő, szeretet és józanság. Félelmetes volt számomra, kedves testvérek, amikor ezekbe a szavakba belegondoltam, hogy ez a majdnem 2000 éve íródott levél mennyire találóan írja le, hogy mi hiányzik a mi világunkból. Erő, szeretet és józanság. Az erőjé, az erő lelke, mert olyan hajszolt az emberek élete. Mert sokan úgy érzik magukat, mint egy felhúzott robot játékszer, hogy ma még járnak, de ki tudja, hogy meddig bírják azt a túlfeszített iramot, amit a mostani élet diktál nekünk. Hogy sokan talán szeretnék, hogyha, mint Csipke Rózsika, elalhatnának egy ideig, ha nem is 100 évig, de néhány napig, vagy néhány hétig, és pihenhetnének, és erőt gyűjthetnének a következő feladatokra. Mennyire hiányzik a szeretet lelke ebben az elhidegült embertömegben, az egymásra való figyelés, a törődés lelke, és mennyire hiányzik a józanság. Sok mindentől megmámorosodott, fékevesztett, mondhatnánk, ez a mai embervilág. Olyan, mint a tékozló fiú, aki herdálja az atyától kapott örökséget, mulatja az apától kapott örökséget. Jaj, csak ne legyen késő kijózanodni. De Pál apostol ebben a versben éppen nem úgy beszél ezekről a dolgokról, erő, szeretet és józanság, mint ami teljesen hiányzik ebből a világból, hanem éppen úgy, mint amelyik benne van ebben a világban, mert elküldte Isten az ő lelkét, amelyik az erő, a szeretet és a józanság lelke. E hármat egy lélekben ajándékozta nekünk az Isten, az ő szent lelkében, amelyet az első pünköstkor kitöltött el erre a világra, és már nem csak egyes választottai kapták Istennek ezt a lelkét bizonyos feladatokhoz, hanem ennek a léleknek áldásaiban részesülhetnek mind azok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, akiknek testét Isten így a lélek templomává szentelte, akik Istenéi, akik Isten gyermekei, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiainak neveztessenek, és azoknak, mint egy zálogul, teljes megváltásunk, testünk megváltása napjáig is zálogul adta az ő lelkét. Sokféleképpen nevezi a Biblia Isten lelkét. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus így beszélt a tanítványoknak, hogy elküldöm majd a vigasztalót, aki eszetekbe juttat mindent, és megtanít titeket mindenre, amit én mondtam nektek. Aztán nevezi a Szentírás pártfogónknak Isten előtt a lelket, de úgy látszik, hogy Pál apostol nagyon fontosnak érezte hangsúlyozni, hogy mindezek mellett a lélek az erő, a szeretet és a józanság lelke is számunkra. ezért ne félj, írja Timóteusnak. Miért félhetett Timóteus? A megelőző versekben és a későbbi versekben is Pál apostol arról a küldetésről beszél, amit neki is és Timóteusnak is Isten adott. Azt írja, hogy ne szégyeld a mi Urunk Jézus Krisztus bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért. Kiderül a levélből, hogy Pál apostol fogságból írta ezt a levelét, mint más több levelét is. Valószínűleg Rómából, nem sokkal halála előtt. És Timóteus előtt egyre világosabbá vált Pál apostol tekintve és a maga tapasztalatai alapján is, hogy az evangélium szolgálata igenis szenvedéssel, sokféle szenvedéssel jár együtt. Minden városban ellenállásba ütköztek, és örülhettek annak, hogyha csak csúfolták őket, vagy lehetetlenné akarták tenni őket, és nem akarták megkövezni, vagy megölni őket. Talán már előre mutatkoztak a keresztény üldözések jelei is, aztán a gyülekezetben tévtanítók férkőztek be Efézusban is, ahol Timóteus a gyülekezet vezetője volt, és ezekkel is szüntelen harca volt Timóteusnak. Fiatalember volt, és Pál apostol egy óriási városnak nagy gyülekezetét bízta rá. Ez a súlyos felelősség, a sokrétű munka és a sokfelől tapasztalt ellenállás és támadás mind bizonyára igen-igen nyomasztotta, terhelte Timóteust. És ezeken felül nyilván megvoltak neki a maga személyes gondjai is. Sokféle problémával, bajjal küszködött, és sok minden miatt félhetett. És ezért tartotta Pál apostol fontosnak, hogy ezt írja Timóteusnak, nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. És tegyük fel most mi is, testvérek, a kérdést, mi nem félünk. Te nem félsz? Dehogy nem. Nagyon sok mindentől félünk. Attól egyelőre nem kell félnünk, hogy az evangélium hirdetése, vállalása miatt szenvednünk kellene. Hát legfeljebb kinevetnek, legyintenek ránk. Leginkább talán a közönösség falába ütközik most a bizonyságtételünk. Attól félünk, hogy megsogasodott a gonoszság ebben a világban, és elfogynak a hívők. A Heidelbergi K.T. azt írja az egyházról, Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. A világ végéig lesz Istennek népe, és gyűjt magának Jézus Krisztus tanítványokat. Emiatt nem kell aggódnunk. Vagy nem tudjuk, hogy a bizonyságtételünket hogyan is kezdjük, mit is mondjunk. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy ne féljetek, hogy mit mondjatok majd, mert a lélek abban az órában megadja majd nektek. Vagy attól félünk, hogy úgyse fog ránk hallgatni senki. És mindezek mellett, vagy előtt, mennyire megerőtelenítik és fékezik a mi bizonyságtételünket, szolgálatunkat, a mi saját egyéni félelmeink, aggodalmaink is. Biztonságban érezzük magunkat. Szinte továbbképzést vehetnek a betörők a tévében estéről estére, hogy hogyan lehet a legjobban biztosított lakásokba is betörni. Félünk sok mindentől. Attól, hogy elveszi Isten az egészségünket. Talán azt az egészségünket, ami még van. Félünk attól, hogy valaki, akit szeretünk, elmegy mellettünk, elhagy bennünket, vagy meghal, vagy valamiért ott hagy bennünket. Hogy akit ma még nagyon szeretünk, az holnap nem lesz a miénk. Félünk, mert úgy érezzük sokszor magunkat, mint Jézus tanítványai, amikor ott voltak a hánykolódó hajóban a genezáreti tavon, hogy fölöttük cikáznak a villámok, ők meregetik a hajóból a vizet, eszeveszetten csapkodnak a hullámok, és Jézus alszik a hajóban. Egyáltalán, mintha nem törődne velük. És akkor megrázzák Jézust, és azt mondják neki, hogy Mester, hát nem törődöl vele, hogy elveszünk. Hogy tudsz te ilyenkor aludni? Nem szoktunk, testvérek, így imádkozni. Hát nem hallod, Istenem, hogy mit kérek tőled, hogy mire lenne olyan nagyon nagy szükségem. Hát nem látod, hogy milyen óriási problémák vesznek körül. És mit felelt Jézus? Miért féltek, ti kicsiny hitűek? János az egyik levelében írja, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Egy jó házasságban is úgy van, hogy igazán akkor szép és boldog az, hogyha nem félnek attól a házas felek, hogy a másik őt cserben hagyja, elhagyja, hanem tudja, hogy a másikra mindig számíthat, és a félelem az kettejük között nem is jön talán szóba. Aki Istent igazán szereti, aki igazán bízik benne, és megtapasztalta az ő szeretetét, az nem fél. Mert tudja, amit a 139. Zsoltár írója így ír, így mond, elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Isten angyalainak parancsolt, a 91. Zsoltárban olvasuk, hogy őrizzenek bennünket minden útunkon, hogy meg ne üssük lábunkat a kőben, hogy őrizzenek bennünket, és ez akkor is így van, akkor is őriznek bennünket, és akkor is fölöttünk tartja Isten a kezét, hogyha pillanatnyilag ezt nem így érezzük. Nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek lelkét. Mert elfáradnak az ifjak, és ellankadnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Akiben Isten lelke van, akiben ez a lélek munkálkodik, az erőt nyer az életre, a halálra, erőt nyer a mindennapi feladatokra, az Istentől kapott feladatokra, erőt vesz a bűn elleni harcra, erőt vesz a kísértések legyőzésére. A szeretetnek lelkét adta nekünk az Isten. Mert a mi szeretetünk az olyan kevés, olyan véges és olyan korlátozott. Bizonyos emberekre korlátozott, feltételekhez kötött, és bizony hamar elfogy. De Isten kiárasztotta ránk az ő szeretetét, és azt mondja, szeresd embertársadat azzal a szeretettel, amit tőlem kaptál. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mi, akikben Isten a maga szeretetéből adott, és az ő szeretete lakik bennünk a lélek által, mindig adósságban vagyunk a másik emberrel szemben. Az Isten iránti szeretetünket úgy mutathatjuk meg, ha egymást szeretjük. És az Isten pedig végtelenül előlegezi nekünk az ő szeretetét. És az isteni szeretet nem mérlegeli azt, hogy ki érdemes arra, hogy szeressem. Mert bennünket sem így szeret Isten. Én érdemes vagyok arra, hogy az Isten engem szeressen? Nem gondolom. És mégis szeret. És végül a józanság lelkét adta nekünk Isten. Óriási szükség van ma a józanságra. A divatok, a politikai és ideológiai irányzatok útvesztőjében, a pénz, a hatalom, a siker, sokféle mámornak kísértésében, hogy azokat, akik számára ezek elérhetetlenek, vagy elérték, de nem hozta meg nekik a várt boldogságot, azokat megőrizze a bor mámorától. Hallottam régebben, azt hiszem ez most is így áll, hogy kik isznak a legtöbbet. Azok, akiknek a legrosszabbul megy, és azok, akiknek a legjobban. Csak abban van különbség, hogy mit. Hogy, bocsánat, hogy itt szószékről mondom, hogy házi pálinkát, vagy Napóleon konyakot. Csak abban van a különbség, hogy technokollal pusztítják magukat, vagy drága kábítószerekkel. A józanság lelkét adta nekünk Isten. És érdekes, hogy amikor Péter apostol pünkösd napján kiállt és bátran hirdette az evangéliumot, akkor a hallgatóság ezt kérdezte egymástól, hogy nem részeg ez az ember. Mert a Szent Lélek töltött el ilyen mámorral, ilyen boldogsággal, és így hirdette, hogy az a Jézus Krisztus, akit ti megfeszítettetek, ő hozta el nekünk az életet, az Atyával való megbékélt közösséget. Hirdette Péter apostol, amit Juhász Gyula egyik versében így fogalmaz meg. Hiszem, hogy járt a földön egy szomorú, magányos galileai férfi, ki 33 évvel többet tudott, mint minden Cézár, poéta, mágus, s szelíd szava erősebb, mint minden büszke kétely. Hiszem, hogy ez igéje túléli dómok ormát, az arany kupolákat, a mágiát és a kardot. Hiszem, hogy az az út, igazság, melyen ő égbe tartott. Ő az út. Ha mindenki az ellenkezőjét állítaná is, ő az út, az igazság és az élet. Ő vezet bennünket, mint halálig. Adja Isten, hogy a világban dúló gonosz lelki hatalmasságok a bűn erőterében Isten lelke minél inkább betölthesse és uralja a mi életünket, a mi szívünket és gondolatainkat. Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, tudjuk, hogy hozzánk is szól a te szavad. Miért féltek ti kicsinyhitőek? Hiszen ha te velünk vagy, akkor ki lehet ellenünk? Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy felszabadítottál, és újra felszabadítasz bennünket félelmeink alól, hogy a te lelkeddel megtelve örömmel szolgálhassunk neked. Urunk, köszönjük, hogy nem hagytál bennünket árván, hanem elküldted a te lelkedet. Hogy nem csak emlékezhetünk reád, a te szavadra, kijelentésedre, értünk hozott áldozatodra, hanem velünk vagy minden napon, velünk jössz az úton, láthatatlanul a te lelked által. Köszönjük, hogy tőled nyerhetünk újra és újra erőt, mert bizony nagyon véges a mi erőnk, a testi is, és a lelki is. De köszönjük, hogy te nem késel a segítséggel, és amit el akarsz, hogy végezzünk ahhoz, te erőt is adsz mindig, Urunk. Megvalljuk neked, Urunk, azt is, hogy valóban olyan véges és korlátozott az a szeretet, ami belőlünk emberekből fakad. Igazán csak magunkat tudjuk szeretni. Igazán csak azokat tudjuk szeretni, akiktől várunk is valamit. De köszönjük, Urunk, hogy te nem így szeretsz bennünket, hanem te végtelenül, újra és újra megelőlegezve a szeretetet, taníts bennünket, Istenünk, ezt a szeretetet tovább adni, így szeretni. Köszönjük, Urunk, hogy a te szeretetednek oly sok jelét tapasztaljuk. Tapasztalhattuk az elmúlt héten is. Tapasztalni fogjuk, hisszük ebben az esztendőben, ennek minden napján. Köszönjük, jó Atyánk, Istenünk. És köszönjük, hogy ebben a káoszban, amit magunk körül látunk, te mutatod nekünk az utat. Köszönjük, hogy példát adtál nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy minden kérdésünkre tőled kaphatunk választ, hogy te tanácsolsz és eligazítasz bennünket. Urunk, kérünk, hogy vezess bennünket, hogy hozzád érkezhessünk, hogy le ne térjünk és el ne tévedjünk az úton. Urunk, könyörgünk beteg testvéreinkért. Kérünk, hogy légy az ő gyógyítójuk. Kérünk, hogy adj türelmet és szeretetet az ő családtagjaiknak, gondozóiknak. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik lelkükben gyötrődnek, szenvednek, tele vannak kérdésekkel, tele vannak problémákkal, és nem találják a megoldást. Úr Jézus Krisztus, hadd találkozzanak veled. Kérünk, hogy válaszolj nekik, oldozd fel őket, mutasd meg nekik az utat. Könyörgünk, Urunk, ezért a gyülekezetért és egész egyházunkért, hogy lehessünk világ világossága, hogy a tőled kapott fényt szétvihessük ebbe a világba. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk, és áldj meg bennünket. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. És most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon neked békességet. Amen.
Már nem szemben álló,
már nem ellenem, hanem úgy értem, hanem
Istenre néz.
Igen. De most ugyanezt a hasonlatot viszont használja a Szentírás már Jézus az evangéliumban is, az egyházban.
Igen.
Tehát ilyen értelemben azt kell mondani, hogy az ószövetségi és az újszövetségi egyház eklézia, mert tulajdonképpen az egyházban bár nem keresztség által, de végülis a kiválasztottság által beletartozik Izrael népe is, mint ahogy mi is beletartozunk, tulajdonképpen örökösei vagyunk annak az Izraelnek. Tehát ez az Isten népe végső soron egy. Tehát ilyen értelemben nem úgy értem, hogy keresztény ez, hogy aki az Úré, azt értékezi az Izraelnek.
Na most azt szinte elfelejtettem közben mondani, de most nagyon ajánlom mindnyájatoknak, hogy olvassatok el egy néhány verset a Máté 24-ből, most nem akarom itt felolvasni, a Máté 24 akár végig, de különösen az 5-től 14-ig terjedő verseket, amit Jézus az utolsó időkről mond, a háborúságokról, meg a hamis Krisztusokról, a hitetésről, hogy az mennyire egybecseng azzal, amit itt a Jelenések könyvében olvasunk. Szóval tényleg nem elszigetelt könyv ez, mások is, ha nem is ilyen tömény, ilyen kemény eledelként, de mások is megtolnak ezek a gondolatok. Úgy is hívják a Máté Márk Lukácsban Jézusnak erről szóló szavait, hogy a szinoptikus apokaliptika. Tehát a szinoptikus együttlátó evangéliumoknak a apokaliptikus leírásai, ez a szinoptikus apokaliptika. Van egy páli apokaliptika is, ami elsősorban nem ezekre a háborúságokra, hamis Krisztusokra vonatkozik, hanem a legutolsó időkre, a feltámadásra, Krisztus visszajövetelére, az van összhangban a Jelenések végén, 19-22. Évben olvasottakkal. Tehát van egy páli apokaliptika, teljes összhangban a Jelenésekkel. Erre egyébként utalt a Páhegyi Ferenc a vasárnap délutáni előadásában is, de ez ma mondjuk itt nem vált aktuálisan. Szóval ajánlom, hogy olvassátok párhuzamosan a Máté 24-es ezekkel.
Nekem még volna egy kérdésem, ezt még beszélgetném egy kicsit tudatban kapcsolatok, hogy
igen,
hogy ebben én azt látom, hogy akkor, hogy az asszonya, hogy Isten népét jelenti, akkor hogy kicsit furcsának találom, hogy az asszony szüli meg a fiú. Szóval, hogy egy gyülekezet szüli meg.
Egy repülő szár nőki is a a prófétia is így szól. Teljesen ószövetségi prófétai gondolat.
Szóval nem tudom, hogy ebben nem értem, hogy Isten népe szenvedett, és akkor erre válaszként megszületett valaki.
Ezzel az erővel ezt a profitját is elvesztetett, hogy egy vesző számít ki is a körzőkéből, de miért nőtt ki, mert az Isten úgy akarta, szóval... A gyermek elragadtatott Istenhez. Mert hogy a gyermek Krisztus az biztos. Testvérték, mielőtt mindjárt elmentek, még azért azt szeretném, hogyha megmondanátok, ki akik most ezt meghallgattátok, és majdnem végig részt vettetek,